Utcafront. A Klubrádió építészeti műsora. Mindenek előtt felhívom a figyelmüket arra, hogy már nem csak beszélünk az építészetről, hanem láttatjuk is. Ugyanis elindult a műsor videópodcastje Beszélő falak címmel a Klubrádió YouTube csatornáján. Holnap délben, vagy aki a vasárnapi ismétlésünket hallja, most déltől a harmadik rész is megjelenik. Ezúttal Sopronba visszük el önöket, ahol valóságos építészeti bravúrral találkozunk. A történelmi városközpontban ugyanis három épületet és a mellettük álló híres tűztornyot összevonták, és egy olyan múzeumi labirintust alkottak, amiben három évszázad kulturális és urbanisztikai történetét lehet követni. Keressék tehát a Rádió YouTube csatornáján a Beszélő falak című podcastünket, amiről viszont most hallhatnak, az a következő. Frey Otto német prickerdíjas építész szellemi hagyatékáról beszél Szilveszter Ádám. Utcamusta Torma Tamással, aki ezúttal a mexikói út legizgalmasabb házait mutatja be. Margit szigeti vízi séta a japán kertben Kelecsényi Kristóffal. Pályaudvar sirató Bán Dáviddal, aki a déli pályaudvar fordulatos történetét feleleveníti, majd szomorú jelenlegi sorsáról szólva megemlékezünk a tervezőről, Kővári Györgyről, akinek lebegő központi épülete a maga idejében a kortárs építészet egyik csúcs teljesítményének számított. Szuhai Barbara beszélő házai közül ezúttal egy, az IKV-s időkben szinte rommá vált pesti bérház olyan értékeit, olyan gyönyörűségeit mutatja be, melyek még a szlömösödésből is kiemelkedve hirdetik egy élhetőbb kor emlékeit. Városi tükör. Második tétel következik, Szilveszter Ádám, szervusz Ádám.
Szervusz Péter.
Otto Frey munkásságáról beszéltél a múlt héten. Ő az a különleges építész, aki ezeket a hészszerkezeteket, sátorszerű tetőszerkezeteket tervezte, többi között a Müncheni olimpiának a stadionja is egy ilyen fedést kapott annak idején, és innen megismerte a nagy közönség, és ő specializálódott is erre, de neked volt egy személyes élményed az ő munkásságával kapcsolatban.
Igen. Igen, hát 1976-ban abban a szerencsében részesültem, hogy kaptam egy ösztöndíjat, egy ENSZ ösztöndíjat, hogy meglátogathatom azokat a nagy fesztávú térlefedéseket, tartalmazó uszodákat és ehhez hasonló építményeket, aminek ugye a vezércsillaga a Müncheni olimpia tapasztalatát teremtő Frey Otto, akinek volt egy intézménye akkor, a könnyű felület szerkezetek intézete.
A önálló intézetet kapott.
Igen, 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 és abban az évben lett az egyetemi tanár, és Stuttgartban volt, bár ő berlini születés, ő berlini közelében születés, ott is praktizált, de ő akkor már világhír volt. És amit a múltkor is elmondtam, neki volt egy olyan különleges látásmódja és sejtése, ami messze mentően igazolható volt technikailag is. Tehát ő természeti formákat kutatott, hogy a természet mindig okos, mert előállítja azokat a stabil helyzeteket, amelyhez a legkevesebb energia kell. És azt is megtapasztaltam, mert akkor, mert amikor ott voltunk, akkor már túl voltunk a montreali világjátás német pavilonján.
Amit ő csinált.
És túl voltunk Münchenen.
Az olimpián, a 72-es olimpián.
Tehát 76-ban voltunk. És ez a látogatás, ez kétnapos látogatás volt, tehát nagyon érdekes volt. Első nap nem volt az irodában, és akkor egy Burkhardt nevű jobbkeze kalauzolt minket, és elmesélte, hogy tulajdonképpen az a technika, ahol ők keresik a legalkalmasabb formákat, valamilyen fajta alaprajzra, vagy akármilyen formációban, azoknak a optimális felületét azt modellezéssel elő lehet állítani. A München az még rettetes nagy technikai instrumentumokat mozgósított, még az Ove Orup is a csatornán túlról statikusként fellépett. Ő most már oda jutott, hogy talált egy olyan textilanyagot, aminek a szövedéke mindkét irányban azonosan tágul erőhatására. Először ők amikor keresték a modell térbeliségét, akkor árajzoltak négyzethálót, hogy amikor az rombusszák ezt torzolnak, akkor valamelyik irányban túl van feszítve. De az volt a tapasztalat, és ezt aztán a végletekig tudták fokozni, hogy egy a százas léptékben készült modell, egy a százas léptékben, annak a hiba határa sokkal kisebb, mint a ponyvák, vagy héjak, vagy bármilyen szerkezeteknek az előállítása. Egyébként is itt egy nagy fesztávokról van szó, tehát jelentéktelen ez az eltérés, és ezt be is mutatták nekünk. Egy élő modellen, és akkor volt még egy érdekes dolog, hogy ő nem csak azt tudta, hogy a tetőknek a formáját megtalálása után még könnyű anyagokat is kell használni, tehát ha lehet, akkor fát is. Akkor csinálták egy éve azelőtt, hogy ott voltunk, és meg is látogattuk aztán a Bundesgartenschau, tehát a szövetségi világkiállítás akkor Mannheimben volt, és volt egy több célú nagy csarnok. És ez volt tulajdonképpen az a világcsúcs, ami a tekintetben, hogy mi a legkönnyebb tető, ez egyértelmű volt. Ott csináltak egy rettenesen, azt kell mondjam, hogy szinte nyegle szerkezetet. Staflifákból, ami 50x50 mm keresztmetszetű, csináltak egy hálózatot, ami 50x50 cm-es hálózatba elhelyezte ezeket párosával, és ezeket összekötötte a csomópontok, amikor két irányból találkoztak kapupáncsavarral. Uh-huh. És az is érdekes volt, ezt el kell mondani, hogy ők sok mindent tapasztaltak, és meg, a Sagrada Familia esete, ahol ez a zseniális spanyol, vagy a katalán fejjel lefele megcsinálta a modellt, függesztve láncból. És aztán fejreállította.
Igen.
Így keresték meg ennek a furcsa, változó keresztmetszetű csarnoknak a formáját.
Ezt úgy képzeljük el, mint az a ilyen csuklószerkezet szerű működő farács, amit kenyér alá lehet tenni, és így felveszem, és így mozog össze-vissza.
Igen, minden értelemben, igen. És hát keresték, hogy a végleges állapotában ezek a virtuális csatlakozások mindig merülegesek legyenek. Na most, amikor ezt meglátogattuk, ez egy fantasztikus hatású dolog, mert azt is láttuk, hogy a nagyon precíz német, aki Mercedes gyárt, ezek Stuttgartiak ráadásul, tehát ott a technika, az a maraszt, az perfekcionizmus. Amikor azok az a fa ívekhez, amik fogadták ezt a változó magasságú és átmérő kupola szerkezetet, odaértek, akkor a térdőkön eltörték a fát, nem fűrészsel vágták le, és utána csavarozták össze, ahol a fogadó szerkezet már ott volt. Az is érdekes, hogy amikor megtalálták a formát, és fejreállították az a függesztett modellt, akkor milliméter pontosan tudták, hogy melyik ilyen csomópont milyen magasságban kell legyen a talajhoz képest. És akkor elkezdték építeni ezt a nagy kazlat, és alá mentek emelő targoncákkal.
És alulról bedugták alá
és emelték oszlopot, föl, és kezdett fölvenni egy formát. Na, igen, de látjuk egy filmet, és így húzódott befelé mindig a peremekhez. Aztán ez a nagyon furcsa megmunkálás, hogy eltöröm a térdemen a fát. Na most ez egy zseniálisan szép is egyébként. A fa színe alulról egy egyszerű, egyrétegű ponyvát tettek, egy átlátszó ponyvát, és ezeket aztán odaragasztották, és egy szögébe ütötték. Kész. És tettek rá egy vizet lezáró kis karimát. Na most ez a dolog, ez világcsúcs, egyébként, mint épület nem felel meg semminek.
Nem? Hát akkor csak...
Hát azért nem, mert nincs hővédelme, és nincs akusztikus tervezettsége. Tehát ez a vékony, ez az, hogy ilyen könnyű tudunk csinálni, gyerekek.
Jó, ez egy modell akkor tulajdonképpen.
Működött, de mégis... Nyáron működött, mm-hmm. és kibérezlem forróság volt benne.
Igen.
És amikor zenekar volt, játszott, akkor csengett magukat.
De szép.
De nagyon szép. Ez egy vicc volt tulajdonképpen, de lehet, hogy ők nekik volt egy ütemény, hogy nézetméter per súly, a súly per nézetméter.
A lényegében egy kísérletről van igen. Szó akkor.
Na most, én ezt a tanulmány utat, tehát nem tudom kitörölni az emlékezetemből, mert nagy hatású volt. Ennek az embernek a lénye is, egy rendkívül szerény, kedves, barátságos ember, aki két embert fogadott, Molnár Péter volt, aki együtt elnyertük ezt az ösztöndíjat, és akkor nekem szerencsémre jött egy uszoda tervezési feladat.
Aha, akkor meg volt a tapasztalat.
Tehát az uszodákat, az, hogy vízforgatás, tisztítás, de feszített víztükör, hogy kell, mire való, hogy mind. tehát ilyen technológiai ismeretek mellett a lefedés, berendezeti lefedése. Na most az a tapasztalat, hogy mindegyiknél azt láttam, hogyha én húzóerőt akarok, tehát függő formába akarom hozni ezt a felületet, amit megtaláltam, akkor nekem kell oszlopokat, ducokat csinálni, amit viszont ki kell támasztani, hogy ne dőljön el.
Tehát így van.
Koncentráltan nagyon kevés van a nyomot, de annak a stabilitás az penetrálja azt a környezetet is, ami alaprajzon kívül esik.
Igen, igen.
Nos, én kaptam egy olyan helyszínt, ami ez a Kőr utca és Spartakusz sporttelep volt, ahol volt egy nagyon szép földsánc, ami körbevette egy atlétikai pályát, ami közepén foci volt, és ennek is az utca közötti szakaszán volt az utcoda helye. Uh-huh. És lehetett látni, hogy itt eléggé szoros a dolog, ráadásul egy futófolyosót is kellett tervezni négy pályára. És akkor kell egy teleghatártól elmért 5 méteres előkert nevű elmaradás, tehát tudtam, hogy mennyi hely. És abból láttam, hogy én most hogy fog csinálni egy olyan magas vonulatot, vagy pontot, ahol a függőtetőt csinálok. Függő, nem is függesztetem, maga egy húzott, döntően húzott szerkezet legyen. Úgyhogy ami kiszolgálja az uszodát, öltözők, irodák, igen, pihenők, igen, volt egy gyermek óvoda, azt is kell csinálni. És a gépészetek, ezek be egy életesbe beraghatók. Ezek általában feküdni szoktak a lapjukon. Én ezt egy nyúfas kapját felejtottam az élére, és 17 méter magasra föl tudtam tornázni. Aha. Amitől egy fából készült rúdlánc adta a tetőszerkezet gyámolító részét, ami réteget ragasztott fából. Erről már mutkodt.
Volt szó, hogy ennek milyen kiváló tulajdonságai
vannak. Akkor Magyarországon volt egy velencei üzem, sőt, aztán volt még már Csurgón is, és itt olyan keresztmetszeteket lehet csinálni, ami 14x70 centi, aha, volt. Az egész fesztában meg 34,5 méter volt. Uh-huh. Ennek a négyzetméter súlya az is egy világcsúcs lesz.
Igen.
Abban az értelemben, hogy ez egy klimatikusan védett, tehát pára védett és átszellőztetett, hogy a felmelegedett külső fémlefedés az belül ne okozzon gondot. Tehát ezt ki lehetett szellőztetni. Hát ez a Spartakusz uszoda esete. És a tanulsága, és nagyon örülök, hogy ebben én szerencsésen részt
vettem. Otto Frey szellemével kiegészítve. Szilveszter Ádám, köszönöm szépen!
Budapesti séta.
Hát az időjárás nem kedvez egy Margit-szigeti sétának, de mi csak azért is, és mindenképpen oda megyünk Kelecsényi Kristóf építészettörténésszel. Szia!
Szervusz!
Van itt egy ivócsarnok, mögötte pedig egy gyönyörű, mint kiderült, japán kert, egy liget, ami nagyon-nagyon régi tervként épült meg, illetve nem is épült meg először, itt egy vízesés volt, ha jól emlékszem, igaz?
Igen, igen, így van. Hát ugye
az a 19. század közepe.
Uh-huh. Bizony, hát a közepén már kicsit
vagy
túl,
tovább?
De Margit szigetről ugye az 1860-as években csináltak próbafúrásokat, és ugye akkor derült ki, erről már azért beszéltünk itt a Margit sziget kapcsán, hogy ugye hát meleg termálvíz tör föl. És tulajdonképpen ugye, amikor ezek a próbafúrásoknak vége lett, akkor jött az ötlet, ugye a Habsburg családnak, ugye a főhercegi ágnak, a József Nádor és a fiainak a tulajdonában volt ugye a Margit-sziget, és ugye jött az ötlet, tehát akkor össze egy fürdőhelyé kell fejleszteni. Na és ezzel a vízzel, ami föltör, ugye kezdeni is kellett valamit, és az első időszakban ugye ezt az úgynevezett ilyen kvázi a hulladékvizet, tehát amivel nem kezdtek semmit, ugye ezért valahol kellett vezetni, és erre volt ötlet, ez a vízesés, ez a művízesés, ugye.
Tehát
ez
meg kellett építeni, igen.
Épített dolog, hát ugye valahonnan le kellett esni a víznek. És ugye, amit szerintem kevesen tudnak, ugye azért aki a japán kertben, mert ugye a japán kert ugye ma is létezik, akkor még nem létezett, aki oda bemegy, ugye ezt a vízesést azért ezt ott szokta látni, ugye az a nagy medence előtte,
igen,
kis tavirózsákkal, meg egyebekkel. Na most, ugye ami egy meglepő dolog, hát ez először, amikor felépült, ugye a Margit-szigetnek az alakja az nagyon sokat változott, már nem a folyónak a hordalékolása, meg egyéb dolgok miatt, hanem hát ugye az emberi tevékenységnek köszönhetően, és ugye amikor felépült ez az 1870-71 körül, akkor ez a vízesés ez gyakorlatilag a Duna partján volt. Tehát egy pár méter az itt kifutó víz, az beleömlött szabadon a Dunába.
Tehát mellett, akkor akkor ezt voltak.
Később töltötték fel ezek
bizony,
szerint.
Bizony, bizony. Mm. Mellette volt egyébként az Óbudára vivő kis csavargőzösnek, kis gőzhajónak az állomása, és gyakorlatilag ugye ezt fogadta itt az Óbudáról érkezőket, ez a vízesés. Aztán ennek pár évvel később csináltak már egy medencét, ahogy azért a víz az úgy ne csak úgy elfolyjon, kontrollálták, és végül is, ugye amikor 1890-es éveket, 1900 körül ugye szabályozzák a Margit szigetet, na hát akkor ugye beljebb került, és most már tulajdonképpen ugye eszünkbe nem jutna az, hogy az a Duna partján áll, mert ugye több tízméteres távolságban van tőle. És ugye ekkor alakították ki körülötte ennek a japán kertnek a tulajdonképpen az első verzióját. Ugye ez az is tette lehetővé, hogy ennek a melegvíznek, ez egy azt hiszem 40 pár fokos víz a jelenlétével, ugye egy olyan mikroklímát lehetett ott létrehozni, hogy tulajdonképpen egzotikusabb növények is meg tudták élni, át tudták telelni a magyar teleket, ha már itt ugye egy ilyen téli napon vagyunk. És ugye a vízesés építményének pedig a hátoldalán ugye egy ivócsarnok is volt, tehát ugye ezt a vizet ugye még ivásra is felhasználták, mint gyógyvizet, és ugye ennek az egésznek a tervező egyébként Ybl Miklós volt, aki az egész szigetnek az ekkori létesítményeit tervezte, és tulajdonképpen ez a vízmű, gépház, meg ivócsarnok, ez ugye egyébként részben még ma is megvan, ha talán nem is a legjobb állapotban, de maga a vízesés ugye egyébként a japán kertnek a gyakorlatilag a fő attrakciójaként egyébként a most is, nem tudom, hogy ilyenkor megye, hogy el van zárva,
azt nem
de
tudom.
El van zárva, de hogy azért a tavaszi időszakban, meg nyáron a szigetnek egy fontos attrakciója.
Nagyon szép egyébként nyáron, és borzasztó kellemes, hogy sétálni itt, ezeken a taposó köveken át lehet menni, és nagyon-nagyon hangulatos. Hát akkor megvárjuk, legalább még kitavaszodik, és ez az ortén elmúlik. Köszönöm szépen Kerecsényi Kristófnak, minden jót, szia!
Szervusz!
Perspektíva.
Utca most a következő Torma Tamással, aki most nem az utcában, hanem itt a stúdióban. Szervusz Tamás!
Szia Péter, üdvözlöm a hallgatókat!
Furcsa, mert most akkor, ha a mexikói út, mondtad, hogy arról fogsz beszélni.
Csak lehet, hogy Trumpát keresztelné amerikai útra, ezt már...
Vagy Panama?
A Facebookon már olvastam erről a verziót, hogy cseréljék meg az amerikai és a mexikói utat.
Itthon, igen, igen. Egyébként ebben van valami, mert a környéken van mexikói, amerikai út.
Igen. Meg francia.
Francia,
volt,
az meg a túloldalra megy
más,
át.
Hogy rejtélyes, a Wiki azt írja erről, hogy egy utcanévbokor koncepció alapján.
Tényleg?
Mert külön utána kell néznem, hogy ez miért. Aha. De jó régen volt, tehát ez 1879-ben már, nyilván a vasút kiépülésével jutottunk el odáig, mert aztán majd később lesz szó épületről, ami az őszintén már a létezésének a második korszakát élte itt, tehát a városból beljebbről, a liget széléről költözött ki a Nyomorék Gyerekek Egyesülete.
Igen. No, egyik oldalon vasúti töltés.
Ez egy nagyon lényeges eleme.
Igen.
Több mellett, ez az egyik, hogy csak egy oldala van. Ezzel szemben viszont nagyon hosszú, és tulajdonképpen hihetetlen, hogy korrétegeket őriz meg különböző formában, egész messziről indul, és nagyon messzire jut, ugye már egészen eljut a Rákos rendezvény, amiről most nem beszélünk, mini Dubaj, és itt vannak földszintes házak,
világ,
később, az első szakasz, az elsősorban ipartelepek, műhelyek, autószerelő, stb. És aztán később kicsit emelkedik a státuszot, tehát amikor átér Zuglóba, akkor ez már egy határozottan villa övezetté válik.
Igen.
És főleg a Tököli úti keresztezés is utáni. Ott rögtön van egy érdekes szálloda egyébként, sőt tudom, két épület is, amit, mint kiderült, a hadsereg építetett, és talán most is a honvédség üzemelteti, a Hotel Patria.
De ilyen, szállodának
hát
épült?
Hát ilyen szocmodern. Igen, igen, hát nyilván
a minisztérium ilyen.
Igen, igen, de szerintem a 90-es
az üzleti esetés. Egy ilyen nagyon csúnya beugró van, ami el van hanyagolva, retteltes betondarabokkal és egyebekkel, na mindegy.
Hát ma már a szálloda is sok mindent jelent, tehát vendégmunkások, szálláshelyek, diákok, stb. És hát ezek szerint honvédek. Na de aztán itt ezen a szakaszon következik tulajdonképpen három olyan jelentősebb épület, amiről No. Érdemes beszélni. Az egyik a mozgásjavító, de még előtte van egy nagyon furcsa, több korszakkal korábbi egy favázas típusú ilyen faktverk ház. Ennek az építőjét úgy hívják, hogy Paul Károly, építőmester volt ő valójában. Ez a Paul Villa más néven, tehát képeslapokon is meg van örökítve, mert elég karakteres. Hátrébb is ugrik, mint a mostani, később kialakult utcasban, mint hogy a házaknak a frontsora.
Igen, nem az utcafronton van, hanem be van húzva.
És hát lapozunk egyet, és akkor jön a Vakok Intézete, a Lajtaféle híres épület, ami 1903-ban kezdett el épülni, pár év alatt épült föl, és akkor itt ugye már van egy furcsa keveredés, mert ez a Vakok Intézetének indul, de a mozgásjavító, és a hát most már lassan, több mint 10 éve volt ott egy jelentős fölújítás, átalakítás.
Nagyon
igen,
érdekes
a
volt.
A 3H és az Anthony Gall kooperációjában valósult meg, és ez összekötött, ezt a kívülállók nem biztos, hogy tudják, két épületet, mert a mexikói úton pár száz méterrel, vagy talán csak 100 méterrel följebb van egy másik régi épület, az pár évvel később épült, és ez a Nyomorék Gyerekek Intézete, amiről itt már beszéltem, ami a Ligeten túlról, tehát valahol most, ahol a Szent István Gimnáziumban valahol ott volt, de az nagyon kicsi volt, egy bérelt helyiségben, nem sokáig kinőtték, és akkor került ide a mexikói útra, erre a, akkor nyilván elsőben kialakulóban lévő útra, azt hiszem 13-ban épült, és aztán most 2013-ban, körülbelül 2010-13-ban ezt a két egymástól messze lévő épületet hátul, tehát azt hiszem, hogy Korong utcának hívják azt a Kereszt utcát, ahonnan most valójában ennek a mai mozgásjavító intézetnek és iskolának, bentlakás, kollégiumnak, stb. A bejárata van. Egy hosszú folyosószerű épület, összekötötték a kettőt, ezt a két régit.
Igen.
És egyben felül is újították. Az Anthonyhoz tartozott ez a Nyomorék Gyerekek intézete, amit akkor nyilván így hívták még a PC hiányában.
Igen, és egy lényeges épület volt.
A Lajtaféle épület, amiről szerintem már volt szó.
Igen, igen.
És az pedig ugye már később átköltözött, és így lett ez már jóval korábban a mozgásjavító intézet, és van 1945 után.
Igen, és ez egy fontos épület és volt.
Ami még itt olvastam az Ablonci Balázs Erdély könyvét, és abból világosodott meg, tehát már a Lajta épület körül is lehetett tudni, hogy 44-ben itt számos zsidó származású menekülni készülő gyűlt össze, és abból világosodott meg, hogy az egy nagy egybeterület volt, tehát a egy utcával belje volt egy zsinagóga is, és ezeknek a területét összevonták, és például innen indultak ilyen mentesítő vonagok, tehát Erdélyből menekült zsidók is ott várakoztak nagyon sokáig, amíg aztán fölvettek arra tulajdonképpen menekülő vonatra. Most már nem tudom, hogy a Kassner vonat, de aztán volt egy másik is. És hát a gyerekek, ugyebár ott sajnos volt lövöldözés is, és meg is agyon is lőttek, a nyilasok egyszer betörtek, miközben egyébként ezt a telepet egy bizonyos korszakban az SS katonái őrizték. Tehát elég érdekes.
Ez egy nem egyedi történet, a Radnóti gimnáziumnál ugyanezt történt. Annak idején furcsa módon, hogy egy nyilasok akarták az ott bent foglalkoztatott a zsidók miatt megrohanni, és egy SS egység érkezett, és zavart el a francba őket. Tehát nagyon furcsa történetek voltak. Igen. De most vissza még a mexikói útra, akkor ez a végállomás, ez a...
Hát nem, gyakorlatilag a Rákos rendező, tehát az kifut odáig, aztán onnan hogy folytatódik, hát azt ma még senki nem tudja megmondani. Én biztos nem.
De a többit elmondta Torma Tamás, köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Háztűznéző.
Szuhai Barbara ismét megmeséltet, megbeszéltet egy házat a műsorunkban. Szia, köszönöm, sziasztok, hogy itt vagy megint.
Köszönöm szépen.
De most igazából úgy láttam, most nem olvastam végig hosszan a cikket, hogy a Pipa utcában, amit kiszúrtál, ott egy lépcsőház az, ami igen, megfogott téged.
Igen, igen, a Pipa utca 6-nak van az egyik legszebb.
Hol van a Pipa utca?
Pipa utca az a nagy csarnok. A Nagyvásárcsarnok mellett szökik be, az már Ferencváros, aha, és nem a Duna oldala értelemszerűen, nem az egyetem felel, ja, hanem a másik oldal. Egy pici keskeny kis utca, a körúttól szalad kifele, a, pont párhuzamosan természetesen a csarnokkal, és a csarnok hátsó bejárata.
Hátsó bejárata, éjja, igen.
Van a vége gyakorlatilag, és az az a vége, amiről most beszélünk, ez egy nagy sarokház, valamikor az 1880-as években készültek. Én nem találtam meg a terveit, de azt azóta olvastam egy másik bloggernél, hogy Kallina Mór tervezése, és az 1870-es években épült, és nagyjából, hála a jó Istennek, 500 ezer ilyen hasonló ház van, igen, tehát olyan jól vagyunk ellátva, hogy az ember észre se veszi, hogy milyen csodák mellett megy el. Ez nagyon szépen sarokra tervezett ház, az árnyékos oldal néz a híres szomszédra, és a napfény már jobb napokon, az pedig a sarok és a másik homlokzat, egy háromszög alakú házat kell elképzelni, és olyan masszívan semmi különösen néz ki. Viszont arról híres, hogy nagyon szép csikalépcső, egy hatalmas, egy klasszicista házról beszélünk, és neoklasszicista természetesen, tehát az, ami a divat volt az 1800-as évek második felében, és egy nagyon tágas, nagyon szép, eredeti kovácsolt vassal keretezett csiga lépcső visz föl a harmadikra, ahol egyhogy természetes fényt kapjon, egy üvegtető fedi, és ezt én már láttam erről millió képet, de azért ott igaziból
kell lenni.
Ott kell lenni, és elrángattam magammal egyik, azt hiszem 2 évvel ezelőtt télen voltunk a Nagyon Itával, a CheckMyBudapest.com-nak a fotósával, akivel időnként összekapaszkodom, rettenetesen utálja a hideget, de nagyon, viszont a szép házakat szereti, és Isten ilyen fotóz, és elrángattam, és ott ácsorgottunk, majdnem ugyanilyen hideg volt, mint most, csak sütött a nap. És jött egy lakó, aki rettenetesen csodálkozott, hogy mi a bánatos Szűzmáriát akarunk, de bejöhetünk végül is. Irdatlan mocsok, egy ilyen szűk átjárót képzelj el, egy van nagyon szép ajtó, egy kovácsolt vas iniciáléval, gondolom házmesteré lehetett, látszik, hogy 1000 éve semmi élet nincs mögötte, és az ember beérkezik egy udvarba, ami gondosan le van totál kövezve, persze van egy szép kút az ügybe, és egy fácska.
De megmaradt.
Megmaradt, tehát megvan, körbe van kövezve, nehogy
Budapest
látszódjon.
Budapest belvárosa híres egyébként arról, hogy nagyon sok fali kút van bent az udvarokban.
Ez éppen a tér közepén állt, ha én jól emlékszem, és Tán Vörösmárván.
Ja, ez középen.
De ez egy középső, és van egy kis pilinszkafa táplatán, aha, így nagyon kanyarodik fel a fénynek, de januárban semmi ilyen fa nem a legszebb meg. De azért az egy csoda. És akkor abból nyílik egy, hát akkor úgy földbe gyökerezik az ember lába. Mert azért ez leírva sem nagyon nyomasztó, én remélem. De amikor az ember ezt meglátja, hogy milyen tökéletesen gyönyörű, nagy félkör ívben kanyarodik fel a lépcsőház egészen a legfelső, a harmadik szintre, azért az egy grandiózus
látvány. Ez a lépcsőház külön áll?
Nem, ez belső.
Belső,
ez belső,
nem lépcső. Egy henger kapcsolódik az épület falához, mint a
nem, a lépcső, bár mondjuk 2 éve voltam, de a lépcső maga igen, kicsit légiesen kanyarodik, én
és
úgy emlékszem.
És kőből van, csak kovácsoltvas korláttal, tehát nem öntöntvasból
épül. Ez így van. És akkor én elkezdtem vadászni az én kis forrásaimban, hogy mert azért szép nagy ajtók nyílnak, ami feltételezem eredetileg nagyon nagy alapterületű, nagy belmagasságú lakások lehettek ott. Belmagasság maradt, alapterület feltételezem, hogy darabolva lett, ahogy az szokott lenni, de hát a fénykor. És akkor találtam egy olyan nevet, hogy Batiszfalvi Máriási János. És Máriási János megjárta ugye az 1848-as forradalom, szabadságharcban katonatisztként részt vett, itt volt Buda, a Buda ostrománál, és érdekes, hogy ő Görgei Artúr unokatestvére volt, mert a mamája Görgei Zsuzsanna volt. És akkor ez elkezdett mesélni. És egy olyan gyönyörű történet rajzolódott ki, és én azóta volt szerencsém az a három családból kettővel felvenni a kapcsolatot, illetve a Márjási családdal nem közvetlenül velük, hanem egy barátom, aki kutat, ismert egy Márjásit, egy idős bácsit, és ő mesélt rengeteget, tehát bele rálátása van a Márjási családra. Tehát az a történet, amit én a levéltári anyagokból megtaláltam, hogy ott volt Aradnál is Márjási János fiatalon, és őt először őt is halálra ítélték, aztán ő, 18 év vasban töltendő. Az se szép, de amikor ez kiderült, hogy az ő ítélete változik, akkor Dezsőfi Arisztid megkérte őt, hogyha valaha is kiszabadul, akkor legyen kedves az ő, a Dezsőfi Arisztid fiatal feleségére gondját viselje. És ez is meg is történt, de amit én utólag tudtam meg, hogy ők nem ott ismerték meg egymást, Dezsőfi és Márjási, hanem sokkal-sokkal régebbről. Ők szomszéd birtokosok voltak, ők együtt töltötték az ifjúságukat, ugye volt köztük 20 évkor különbség. És a Dezsőfinek volt egy első házassága, 5 gyermeket és a fiatal feleségét temette el szép sorjában, tüdővészben. És akkor újra házasodott, és mielőtt újra házasodott volna, ugyan annak a lánynak csapták a szelet, Dezsőfi Arisztid és Márjási.
Dacára 20 év kör különbségnek?
Dacára 20 év, azért annyira más világ volt. A lány, a kiszemelt lány egy idős volt a Márjási Jánossal. Mégis a nálánál 20 évvel idősebbet választotta. Egyszerűen az volt a társadalmi elvárás, nem volt szokás egy idősként.
Nagyon nem, a 10 év volt a minimum.
Én úgy tudom, hogy 7-14, de ez lehet, hogy másik generációkkal beszélgetünk, már azért feltételezünk.
Nem voltam ott.
De azért ez egy követhető tradíció, ami elég sokáig élt. Úgyhogy az történt, hogy Olmützbe került Márjási János, tán egy 10 évet, 7 évet, elég keserves időszakot le is húzott. Olmützben mielőtt hazamehetett volna a szepességbe, és ott meg is kereste özvegy Dezsőfi Arisztidné született Szinyei Merse Emmát. És olyan jól gondját viselte, hogy feleségül is vette.
Sejtettem.
Miután egyidősek voltak.
Végre hát nem volt.
Igen. És egy szegény Emma nem élt sokáig, 49 évesen halt meg, úgyhogy lett egy harmadik feleség, és aztán reaktiválták a hadseregbe a Márjási Jánost, és felsőházi tag is lett, és nemesi címet vagy is kapott, ami volt neki már Fonzahoz
is. De akkor hol lakott?
Először még Szepességbe, utána Pesten, és aztán, Pestre. Amikor ez a ház megépült, ő már nyugdíjasként költözött Pestre.
Öregkorára.
És öregkorára is az utolsó 10-20 évét élte itt 1950-ben.
Azt tudhatom, melyik lakásban volt? Nem?
Sajnos nem.
Nem tudtad azt.
Azt nem tudom, azt egyszerűen megkérdezem a Salinoémit, hogy az ilyesmit bogozza ki az ember. De az ember, hogy ha a Pipa utcába jár, és valami barátságos lakó beengedi, érdemes megcsodálni ezt a lépcsőházat. A cserédlépcső is gyönyörű, az fél ellipszis alakú, azt sikerült kifesteni. Ezt a házat is felújították nem régen, de nem sikeresen, ilyen szép nagy darabokba esik le a sárga festék. A sárga meg a kék, tulajdonképpen szépen kiemeli a kovácsolt vasat. Nem volt rossz a választás, a munkaminősége az nem annyira sikerült így ránézése, de egy nagyon szép ház, és mesél.
Mesél, hát igen, kell. Ahogy azt most Szuhai Barbara is elmondta ezt a történetet, Dióhéjban, mert részletesen olvasható, a Mesélő Házak blog oldalon.
A blogon.
De a Facebookodon most nem, mert itt történt egy feltörés.
Igen,
és mi is
a
történt?
Tizedikei hétvégén valamikor, hát ezt én nem tudom pontosan behatárolni, meghekkelték a Mesélőházak Facebook oldalát, úgyhogy annak a kezelését sajnos elvesztettem, az 13 év munkája, 15.500 olvasó, és hát elég sok munka és energia volt beletéve.
Akkor most nem is vagy egyáltalán.
De vagyok új, nagyon fantáziadús, új mesélőházak.
Így néven. Keressük.
Így keressenek.
A Facebookon így keressük.
A Facebookon így keressenek.
Új mesélőházak. És ha valaki belebukik, mégis a mesélőházakba.
A Facebookon, az nem az enyém.
Az már nem a tiéd,
a Facebookon kívül, az igen. Uh-huh. Egy brand.
Így. És remélem, hogy az a sok-sok ezer követőt vissza tud térni majd. De a blog oldal maradt, mesélőházak.hu.
Magas lesen.
Azt gondolom, hogy nagyon méltatlan sorsa van annak az épület együttesnek, amiről most fogunk beszélni. Dán Dávid, kulturális antropológus, városkutató van velem. Szervusz, Dávid.
Szervusz.
Déri pályaudvar. Igen. Volt ez már az elmúlt években az elképzelések szintjén minden, csak csirkekeltető, nem? Elbontják, nem bontják, felújítják, nem, helyére kórház épül, nem, de nem is kell ez, mert összekötik a föld alatti alagúttal a nyugatival, és akkor oda mennek a vonatok. Ez egy jobb sorsra érdemes, és a borzasztó régi fejállomásunk, mikor is éppen 800-as évek?
1861-ben, igen.
És már akkor lehetett látni, hogy ez egy rettenetesen fontos csomópont.
Igen, igen, igen.
Bár először olvastam a cikkedet, hogy ez csak teherpályaudvar volt?
Nem, az nem. Szóval, akkor lehet, hogy ez ügyetlenül volt hangsúlyozva a cikkben, tehát valóban 1861-ben épült meg a déli pályaudvar, lehet annak az elődje a déli indóház.
Indóház.
Amelyiket a déli vaspályatársaság építettett, ők szerették, ugye ő nekik az volt a tervük, tehát ugye konzorciumban ki volt adva, hogy ki merre terjeszkedik a vasútfejlesztés nagy hőskorában. A legfőbb irány, ugye alapvetően ugye valóban az áruszállításról szólt eredetileg a vasút, és a legfőbb csapás az volt, hogy az Erdély alföld felől a fákat, a mezőgazdasági termékeket északról, a felvidékről a bányaipari termékeket szállítsák az országon keresztül, és a terményeknek pedig a nyugati kaput szerettek volna, illetve le Fiume volt a nagy álom, hogy a fiumei kikötővel belekötni a rendszerbe. És
igen, ez a Budapest Nagykanizsa Fiume útvonal volt a terv.
Ez volt a terv, tehát a vaspályatárság erre kapta a megrendelést. Mindegy, nem, a részletekben nem megyek bele, később útvonal módosítások történtek, de az a lényeg, hogy elkezdték építeni a Buda Kanizsa vasútvonalat Fiume felé, Kanizsáig jutottak el 1861-ben, és valóban azért itt a főcsapás valóban a terszállítás volt, de természetesen személyforgalom is megindult, és megépült a személyforgalom számára a déli indóház, amely egy szabályos pályaudvar épület volt, nagyon hasonló a társaságnak több épületéhez, Nagykanizsához is, meg Székesfehérvárhoz is, hogy két oldalon állt két téglaépítési fogadóépület, és a kettő között egy fa szerkezetű, fából ácsolt csarnok szerkezet volt, nagyon szép a maga korában, modern, fából jellegzetes, igen, építmény volt. És az volt az utasfogadó része. Egy érdekessége volt a délinek, hogy ugye, te is mondtad, hogy fejpályaudvarnak épült, tehát funkcionálisan olyan fejpályaudvar volt, viszont a csarnok mindkét irányból nyitott volt, mert a mostani kerengő felett volt egy mozdonyfordító.
Fordító, igen.
És az nagyon sokáig meg is volt.
Odáig bement a mozdony, ott megfordították, visszajött és rákapcsolták a szerelmény.
Igen, ami egyébként nyilván szintén marha modern volt annak idején, mert eléggé meggyorsította a fordulásokat.
Ilyen vonatfordítót azt lehet látni a Vasúti Múzeumban, a Vasúttörténeti Múzeumban, ami akkor is megmaradt, hogyha ezt az átkozott mini Dubajt oda akarják építeni, hát is legalább az megmaradt, de talán nem épül, mert ez zárójel, vissza a déli pályaudvar.
Igen, és különösen kiemelt szerepet kapott nyilvánvalóan a turizmus felfutásával is, amelyik már a század, tehát az 1800-as évek végén már eléggé jellemző volt, tehát a Balaton már akkor elkezdték úgy megtalálni, plusz ugye a tengerpart, és utána nyilván átformálódott szerepet kapott Trianon után, amikor elvesztettük a tengerpartokat.
Akkor legalább volt Balaton.
Akkor legalább volt Balaton, így van, volt Balaton, és akkor ott indult a nagy üdülő élet, arra kitaláltak mindenféle kedvező dolgokat, filéres vonatok, nagyon jól összehangolt vasúti hajózási menetrend, tehát tényleg arra buzdították az embereket, hogy gyerünk a Balaton. És akkor szintén a délinek azért nagyon fontos szerepe
bővíteni
volt.
Bővíteni kellett.
Bővíteni is kellett, való igaz, hogy szóval bővíteni is kellett. A vérmező irányába egy nagyobb fogadócsarnok épült, akkor egy pénztárcsarnok épült. Tehát alapvetően abszolút megvolt a szerepe. Az igaz, viszont amit te is említettél, hogy már elég korán volt, tehát igazából már a 30-as évektől elkezdték noszogatni, hogy biztos, hogy jó helyen van, meg biztos, hogy így van-e, de akkor még azt, hogy a városon belül legyen egy Dunántúli kapcsolatú pályaudvar, azt nem kérdőjelezték meg. Ugye a legnagyobb szabás az sok szempontból ismert, és sok szempontból olyan radikális város átalakító tervekkel állt elő Vágó József a 30-as években, a nyugatitól kezdve nagyon sok mindenhez hozzányúlt, így a délihez is. Őnek az elképzelése az volt, hogy az egész Tabán és Budának volt egy nagyon nagy modernizálási elképzelése, hogy a pályaudvar épületet visszatolni odáig, ahol a teherpályaudvar, ahol a korábbi teherpályaudvar, a mostani rendező pályaudvar állott a Mészáros utcával párhuzamosan. Tehát ott lenne az új déli pályaudvar, amely nagyon impozáns, nem nagyon monumentális, de elég impozáns épület kapott volna nyitva az alagút felé nyitottan, azon keresztül át a Pestre, de hát mondjuk azt látjuk, hogy az elképzelés az egy picit azért nem volt éppen a legrealisztikusabb.
De egy hipermodern város központot tervezett.
Így van.
Hát a Bauhaus modern épületek vették volna körül, láttam a rajzot, igen, és igen. Hát egészen megdöbbentem.
Nem, hipermodern volt egyébként tényleg, és zárójeles megjegyzés, tényleg ott is neki egy ilyen nagy felirat szerepelt volna a homlokzaton, vagy azt hiszem, hogy irány a Balaton, vagy valami, igen. Tehát mindenképp, hogy a Balaton belevette volna a koncepcióba, tehát tényleg a délinek egy nagyon fontos szerepe a Balaton ellátása.
Na, de ez papíron maradt teljesen, ugye?
Ez papíron maradt teljesen, ugye az összes tervő neki papíron maradt teljesen, és a déli nagy lelkesen szolgált az utasokat, a háború idejére amúgy eléggé elhasználódott, tehát nem is volt túl állapotban, de aztán ugye a bombázás meg nagyon megviselte a pályaudvart, szinte nem maradt, kőkövön nem maradt, az épületekből maradtak némi dolgok, de mind a kocsi állomány, mind a vágányuk teljesen szétlettek bombázva, viszont nagy lelkesen megindult az újjáépítés. Noha szintén akkor került először ez a gondolat, hogy lehet, hogy mégsem itt kéne, hanem akkor Kelenföld, elég, hogyha Kelenföldig jönnek be vonatok, no, akkor még ugye semmi nyoma nem volt bármilyen Kelenföld belváros kapcsolatnak, mint aztán később a 4-es metró.
Igen.
De akkor is, hogy fölmerült, viszont ez elég hamar lekerült a napirendről. Az túlzás, hogy hamar lekerült, mert igazából a 60-as évek elején, tehát amikor 62-ben Kővári György
megtervezte a mostani
állomást, akkor mondták ki a kritikusok, hogy na jó, most már ennek a vitának vége, most ez biztos, hogy marad, fölösleges volt.
Majdnem 100 év eltelt, most már elég volt.
Elég volt, lesz, marad, és akkor megindult, akkor a modernizáció mellett tették le a voksot.
Most amit Kővári tervezett, és amit megépített, az egyszerűen zseniális.
Igen,
szerintem, nem tudom, hogy ki, hogy van a déli pályaudvarnak ebben a lebegő, fantasztikus épületével, de és ráadásul 60-as évek elején vagyunk, ez egy nagyon-nagyon nagy szabású, nagy lélegzetű,
igen,
hatalmas üvegfalakkal lebeg az pénztári épület, igen, szinte a levegőben. Alul a sűjesztett tér, ahol, igen, teraszok voltak annak idején, és aztán megépült oldalszánként ugye a irodai épület.
Igen.
Egy nagyon érdekes, szép burkolattal, ha úgy tetszik, ugye ez egy ilyen szürkés-fehér, nem tudom, ez
mészkőburkolat volt.
De fényes volt.
De szép, abszolút, nagy, szép, igen,
volt,
igen.
Fényes volt, és aztán hogy jutottunk oda, hogy ma egy koszfészek?
Igen. A Kőváriához csak annyi, hogy két lépésben épült meg, és nagyon ügyes volt mert az elképzelés, mert ugyan, tehát ő 62-ben tervezte meg az alapját,
aha,
és már akkor úgy készültek a tervek, hogy ez majd bővíthető lesz, tehát várható volt a bővítés, plusz ugye akkor már a metróépítés is elindult, és tudva levő volt, hogy ott lesz a budai végállomás. És aztán maga az, amit most ismerünk, az a 70-es, tehát az 69-ben kezdték el építeni, 73-ban adták át a nagy részét, 75-ig még voltak munkálatok, de az abszolút belefoglalta az eredeti kubus, tehát ott is volt egy ilyen, ott ez az üvegpénztárcsarnok már kialakult már 60-as években, és ahhoz hozzáépített, igen, ezt az általad jól leírt, és tényleg szerintem is egy nagyon szép és tiszta formájú épületet, aminek az egyik hibája úgy kezdett számomra is kiderülni, hogy valószínűleg azért az építés technológia nem állt a helyzet magaslatán, aha, és nagyon sok, tehát a 90-es években már nagyon sok anyaghasználat egész egyszerűen elaggolt, rozsda ette az acélszerkezeteket, a tartószerkezeteket, sajnos pünkt az általában említett mészkő burkolatoknak a tartó elemeit is kikezdte a rozsda, tehát egy adott ponton úgy szakemberek úgy döntöttek, hogy ezt teljesen fel kell újítani, le kellett szedni ahhoz, hogy ott új burkolat kerüljön, ahhoz új technológia, stb. Na hát ez vár.
És az üveg, ezek a nagy üvegtávak meg szétrobbantak.
Azok meg szétrobbantak, tehát azok is, tehát az épületnek van egy bizonyos mozgása.
Tehát nem jó anyagból épp.
Nem jó anyagból, nagyon feszültek, és aztán jöttek ezek az amúgy is korábban nem számított nagyon forró nyári napok, amik szintén kikezdték ezeket az üvegfelületeket. Ez az egyik oldala, a másik oldala, meg ugye ez az állandó bizonytalanság, amire szintén az elején utaltál, hogy legyen, ne legyen, kell-e, nem kell-e. Ugye elindult jóformán már hát a 90-es évek végétől ezredfordulót ez a harc, hogy nem is kell a déli, jön a Kelenföld, ugye kimegy a 4-es metró, az bőven ellátja a forgalmat. Ennek ugye jó a táptalajat adott aztán ennek a vitának a fölélénkülés, akkor egyszer volt az 2000-es években valamikor egy földcsúszamlás ott a déli kis-gellérthegyi alagútnál, és akkor Kelenföld, kényszerűen módon vonatok Kelenföldön, hónapokig Kelenföldön fordultak, akkor az egyik oldal mondta, na látjátok, megoldható Kelenföldön, a másik oldal, hogy azért ez nem olyan egyszerű, és azért Kelenföld erre alkalmatlan, de hogy ez a vita igazából folyamatosan tartott, jött az alagútterv is, ugye a nyugati-déli közötti alagútterv, ami szintén akkor föld alatti megálló helyeket. Igen, megálló helyeket, ami valószínűleg akkor szintén fölöslegesítette volna a pályaudvarépületet. És ugye hát a nagy ingatlan lobby, hogy hát ott Buda kellős közepén egy baromi értékes, hatalmas terület, úgy attán hülye rozsdásodott vágányokkal, gyerünk ezzel, kezdjünk valamit, és próbálják mindig meginokolni, de hát azért a délpályaudvarnak, lássuk be, egy Balaton szempontjából változatlan, nagyon fontos szerepe van, ugyanúgy azért az elővárosi közlekedésben Dunántúl felé nagyon fontos szerepe van, tehát azért reggelenként, délutánonként elég nagy tömegek mozognak át a délin, és azért van egy pici nemzetközi forgalma is, hogy most a régi Eurojetnek a vonatait, a Bécs-Prága felé tartó vonatai is ott fordulnak meg, tehát azért alapvetően egy kihasznált pályaudvarról van szó, viszont teljesen méltatlan állapotban, és úgy tűnik jelenleg, hogy igazából kerekperec kimondva, hogy erre nincs pénz ennek a felújításra.
De hát ez egy zsibvásár lett, ilyen tűzék, beépítették a lépcső aljába, beszorítottak ilyen divatüzlet, kocsma, mit tudom én, tehát borzalmasan néz ki.
Borzalmasan, és ugye a zsibvásár is, tehát az egyik lépés volt, hogy ez borzalmasan kezdett kezdeni, a másik lépés az, hogy ezek is bezártak, tehát most a zsibvásár bezárt állapotában.
Még rosszabb. Képet mutat.
Igen, borzasztó. Tehát azért az amúgy nagyon impozánsan kitalált, a Kővári fél által kitalált üzletsor postával, szolgáltatókkal.
Igen, nincs.
Hát ez nincs, szóval nincs. Az így.
Pillanatilag akkor erre nincsen pénz.
Hát erre nincsen pénz.
Ez rohad.
Ez rohad.
A pályaudvarra szükség lenne, igen, és van, tehát és a vonatoknak be kell jönni, és a Kővári Györgynek ez a egészen különlegesen izgalmasra sikerült épületét. Kár lenne, hogy ezt eljussunk oda, amikor azt fogják mondani, hogy jaj, csak nehogy ez legyen, hogy robbantsuk le az egész igen, déli épületet, aztán valaki jöjjön a név nélkül Tiborcz István építsen oda egy szállodát, nem szeretnénk.
Igen.
Hát ez egy jajkiáltás. Bán Dávid, nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szívesen.
Szervusz minden.
Szervusz.
Utcafront. Mondhatnám, hogy vadállatias dolgok is következnek a beszélgetésben, már amennyire a rozmárok vadállatok, de hát a rozmárok vadállatok, de ki tudta, hogy annyira okosak, hogy például egy véle, hát majdnem, hogy azt mondtam, hogy matematikai modellhez adnak legalábbis inspirációt, és ha hiszik, ha nem, nem hülyeségeket beszélek, hanem rettenetesen komoly dolgokat. Itt arról van szó, hogy itt van velem Iván Szabolcs, okleves építőmérnök, a Static Plan tervező iroda munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot.
Egyébként
kívánok.
Pedig a BM doktorandusz hallgató, és ehhez kapcsolódik, azt hiszem, ez a munkája is, ami
igen.
A múlt év végén hát egy külön mérnöki kamara diplomom díját kapta meg. A rozmárok bizonyos viselkedése adott ötletet egyféle tervezési metodikához, vagy hogyan közelítsük meg ezt, hogy a hallgató ne riadjon meg gyorsan?
A diploma munkámban fahidakkal foglalkozom.
Fahidak szerkezetével?
Fahidaknak tulajdonképpen versenyképességüket vizsgáltam a többi híthoz képest. És akkor felmértem azt, hogy például hogyan lehet költségcsökkenteni a fahidakat, hogyan lehet megcsinálni azt, hogy ugye sokáig bírják, nagy legyen az élettartamunk, és a költségcsökkentésnek az egyik módszere a tartószerkezeti optimálás, amikor pont egy olyan szerkezetet hozunk létre, ami pont annyi terhet képes elviselni, amennyi szükséges neki.
Uh-huh.
Ezt mérnökiesen kihasználtságnak hívjuk. És akkor
ne legyen túltervezve, de biztonságos legyen, ezt pont, így fordíthatom?
Igen, hogy pont biztonságos legyen, aha, hogy a kihasználtság az 100%.
Tehát körülmény. Ne öntsünk be, mit tudom én, mérdatlan köbméter vasbetont a szerkezetbe, hanem építsük karcsú fából, de tudjon mindent.
Igen, igen. Ugye a mérnöki tervezésnél a lehető legnagyobb, elképzelhető legnagyobb terhet rakjuk le, és az elképzelhető legrosszabb szerkezetre. Aha. És akkor ezt vizsgáljuk, és akkor ezt vizsgáljuk, hogy ez még biztonságos-e. És az optimális szerkezet az még pont biztonságos, nyilván ez egy elég nagy biztonságot ad, de még pont biztonságos. És ezt például tartószerkezeti optimálással lehet elérni, amire az algoritmust használtam, ami a rozmárokról szól.
Na, akkor nézzük, hogy a rozmárok mit tudnak.
Igen, ez egy metaheurisztikus algoritmus, ami tulajdonképpen döntéseket szimulál. Tehát olyan, mintha tervezgetnénk a hidat, nagyon sokféle változatát megvizsgálnánk, és mindig kiválasztanánk belőle azt, amelyik optimálisabb, és akkor utána ez alapján haladnánk tovább. Talán a legegyszerűbb úgy elképzelni, mintha van egy térképünk, ahol tudjuk, hogy valahol nagyon sok étel van, amit a rozmárok szeretnek, csak nem tudjuk, hogy
hol van. Aha. És ez az algoritmus úgy működik, hogy lehelyez a térképünkre véletlen számok generált a helyekre különböző rozmárokat, és akkor ezek a rozmárok próbálják lépésenként megtalálni, hogy hol van ez az ételnek a helye, ami ugye az optimális kialakításunk. Ez például egy kétdimenziós optimálás, hiszen a térképen belül egy rozmárnak a helyét két koordináta határozza meg, és ez az algoritmus csak annyit csinál, hogy mindig egy lépés elején változtatja kicsit ezeket a koordinátákat, megvizsgálja, hogy az adott rozmár ez közelebb került az ételhez, vagy nem, és ha közelebb került, akkor a következő generációban ezt a rozmár tartja meg, és amelyik például távolabb került, az pedig így elhagyja.
Miért rozmár?
Ez egy nagyon jó
miért
kérdés.
Miért a rozmár tudja ez?
A metaheurisztikus algoritmusokat matematikusok még a mai napig írnak új algoritmusokat, ez a mai napig kutatott téma, és általában a természetből merítik az ötletet hozzá. Igazából, amikor írtam a diplomamunkámat, akkor rákerestem, hogy melyik volt a legújabb algoritmus, amit akkoriban írtak, és ez a rozmáros volt. De például van aranysakála algoritmus, vagy bálna algoritmus is, úgyhogy...
De akkor valójában ez egy abstrakció.
Igen, igen,
és
igen.
És nem arról van szó, hogy a rozmárok viselkedését megfigyelve jövünk rá egy algoritmusra.
Hát tulajdonképpen magának az algoritmusnak három lépése van, ami a rozmárok viselkedéséből van ihletve.
Igen, igen.
Az egyik az, hogy minden generációban kiválasztja a legerősebb rozmárt, és a többi rozmár tud a legerősebb rozmár felé elindulni, a fele vándorolni. Valamint a rozmárok azok ugye csoportokba verődve élnek, és azért egy csoport rozmárhoz is tud egy egyedül álló rozmár vándorolni, valamint a rozmár sokat harcol a jegesmedvével, és egy kis területen belül tud így a jegesmedvével harcolni, és akkor kicsiket mozogni, és akkor ez az a három lépés, amivel ez az algoritmus keresi azt, hogy hol van az optimális helyünk.
Reneszánsza van a fa felhasználásának az építőiparban amiatt, mert hogy egyre kevésbé akarunk pazarolni, egyre kevesebb ökológiai lábnyomot akarunk hagyni.
Magyarországon ez még annyira nem érezhető, nem. Talán egy kicsit. Nyilván külföldön eléggé használnak például nagyobb hidak építésére is fát. Magyarországon ez annyira nyilván nem jellemző, de kisebb hidakra azért itt is szoktak. Például a alapszakos diplomamunkám az a Pilisi parkerdőnél volt egy hídnak a tervezése. Végül is nem épült meg, de
azt legalább megtervezte.
Igen, meg az például fából volt nyilván az erdőben.
Nagy teherbírású hidakat is építenek fából?
Igen, például Hollandiában ismerek egy hidat, aminek rendesen autópálya teherre van méretezve.
És fából?
És fából, tehát az a 40, wow. 40 tonnás teherautóra.
Azt, de ezt gondolom nem ilyen farönkökből épül, hanem réteget ragasztott ami egy nagyon jó technológia. Szilveszter Ádám már többször említette ezt a technológiát, hogy hihetetlen teherbírása van. Csak arra kell vigyázni, hogy ne korhadjon el, tehát állandóan ápolni kell nyilvánvalóan.
Ez a Holland híd, ez olyan szempontból is érdekes, hogy Akoya nevű fából van. Akoya.
Akoya?
Ez egy termék, egy cég gyártja, és ez acetilezett fa, amit acetillel kezelnek, és így kevésbé szívja fel a vizet. És így például ugye se a gomba, se a rovar nem támadja meg, mert ők csak a nedves fát szeretik.
Az az álma, hogy tervezen egy ilyen autópálya teherbírású nagy fahidat?
Hát egyébként nagyon jó lenne, meg nagyon izgalmas lenne, hiszen Magyarországon nagyon kevés. Magyarországon egy darab olyan híd van, ami nem önkormányzat és rendes autóúton van, fahíd. Ez valahol ott Aktelek mellett van, de az is szegény már nagyon öreg, úgyhogy valószínűleg igen, nem sokára ki fogják váltani.
Hát itt az új generáció, Iván Szabolcs, oklevesgép építészmérnök, aki majd megtervezi. Köszönöm szépen, hogy itt van, és beavatott a rozmárok algoritmusába.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Minden jót.
Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a műsort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsa Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.